Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Miskolci gyülekezetet. Ma délelőtti alkalommal, hogy a kivetítés címe is mutatja, mint jelenvaló igazságról szeretnék egy kicsit, szeretném, hogy közösen gondolkoznánk. Ha ezt a fogalmat meghalljuk, hogy jelenvaló igazság, akkor sokszor egy ilyen homály fedi ezt a fogalmat, és részben kézzelfogható, részben olyan bizonytalan területre tévedünk, mert ez nincs olyan egyértelműen definiálva az igében, hogy mit jelent az, hogy jelenvaló igazság. Hogyha kicsit a megváltás történetébe visszatekintünk, akkor azért határozottan meg lehet fogalmazni egy-egy esetben, hogy mit jelentett azoknak az hithőseink, hitelügyeink életében ez a fogalom. Csak egy-egy példát szeretnék. A Dániel életében, illetve a héberi fiak életében volt egy nagyon határozottan megfogható jelenvaló igazság, amikor elhangzott, hogy most pedig le kell borulni mindenkinek a Dura mezején. Hogyha most kezdenénk el hirdetni azt, hogy már pedig senki ne boruljon le a Dura mezején, amikor megszólalnak a hangszerek, akkor nem lenne értelme, mert most az nem jelenvaló probléma és jelenvaló kérdés. Akkor az nekik az Isten megvallásának a kérdése volt, hogy megvallom-e az Istent, vagy sem. Kicsit ugrunk a történelemben, akkor Keresztelő Jánosnak is megvolt egy maga üzenete a maga életében, hogy nem soká jön az Isten báránya. Amikor meglátta Krisztust, akkor neki az volt a feladata, hogy arról beszéljen, hogy itt van az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mindenkornak megvan a maga speciális üzenete. Például Millernek az ő személyre szabott üzenete az volt, hogy mondd el a világnak, amit megértettél. Dániel könyve, Jelenések könyve proféciáiból, és mondd el, hogy Krisztus nem soká vissza fog jönni. Neki ez volt a feladata, hogy ezt képviselje. Aztán, hogyha pár hónapot ugrunk a nagy csalódás után, utána jött a következő, amikor megértették, hogy a könyvecskét azt megették, de megkeseredett az ő gyomrukban, és ismét profétálnod kell. Millernek még nem volt feladata, hogy ismét profétáljon. Az utána lévő időszakban viszont feladatuk volt, hogy ismét profétáljanak. Nem próbálkozok meg azzal, hogy egy listát összeírjunk, hogy ma 2013. 25-én mik a jelenvaló igazságok, mert lehet, hogy hiányos lenne, lehet, hogy olyat is belekevernék, amit egyébként nem kellene oda kerüljön. Olyan dologról szeretnék beszélni, viszont egészen biztos, hogy feladatunk, az pedig Jézus Krisztusnak a főpapi szolgálata. Most a szombatiskola is egy kicsit érintette ezt a kört, a csoportban, ahol ott voltam, ott is több kérdés fölmerült. Én bízom benne, hogy lesz egy pár kérdés, ami lehet, hogy újszerűen fog hatni, de talán egy kicsit közelebb hozza nekünk Krisztus főpapi szolgálatát, a mi életünkre nézve. Ugye, adventistákként, vagy adventista igazságokat ismerő, valamelyest ismerő emberekként, vannak általános kérdéseink, amit úgy föl tudunk tenni, hogyha valakivel szeretnénk erről beszélgetni, és vannak általános válaszaink. Ilyenek például az, hogy hol van most Krisztus. Aztán mikor kezdődött el az ő főpapi szolgálata, mikor fejezi be a munkáját, mit csinál, mi lesz az eredménye az ő munkájának. És erre megvannak a szintén általános válaszaink, azt, hogy a mennyei templomban végzi most ezt a szolgálatot, hogy személyesen ott van, 1844-ben kezdődött el ez a munkája, aztán megtisztítja a szentek szentjét, ugye ez az ő kifejezett munkája, az ószövetségi sátornak az előképnek a betöltése, illetve az eredménye, az ő munkájának az eredménye, az, hogy lesz egy nép, akiket el lehet pecsételni. Ugye, nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy mi hangzik el, amikor Krisztus kilép a szentek szentjéből? Emlékszünk? Aki szent legyen, szent ezután is, aki fertemes legyen, fertemes ezután is. Az utolsó két pontra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Jézus Krisztus mit csinál? Erre az általános válaszunk az, hogy ő a mennyei templomban van, és azt megtisztítja az ószövetségi ünnepkör mintájára, illetve az ószövetségi ünnepkör Krisztus valódi munkáját mintázza. És az eredménye, általában ez a válasz szokott jönni, hogy elpecsételt és megtisztított nép lesz az ő munkájának az eredménye. És itt úgy érzem, hogy van egy kis hiányosság. Mert ha Jézus Krisztus fönt van a mennyben, és végzi a mennyei szentély megtisztítását, hogy lesz annak az eredménye a földön egy megszentelt nép? Ezeket a pontokat kijelenthetjük, ezek így vannak, igazak. Tehát a munkája az a mennyben van, 1844-ben elkezdte, és be fogja fejezni, és ott végzi. De a földön a megszentelt nép, az hogyan jön létre ennek nyomán? Hol van a kapcsolat a kettő között? Ezzel szeretném, hogyha most a későbbiekben foglalkoznánk. Amikor Jézus Krisztus főpapi szolgálatáról beszélünk, annak egy központi helyszíne az a templom, mint fogalomkör. Hogyha a Bibliát megnézzük, hogy a templom kifejezését mire használja a Biblia, akkor van egy pár dolog, amit felsorolásszerűen előhozhatnánk. Egyrészt, mint tudjuk, egyébként, mint advent hívők, majdnem, hogy egyedül vagyunk, hogy a mennyben egy valóságos helyszín az egy templom. Tehát, de ez egyértelműen ugye az igéből levezethető. Tehát a templom egy mennyei templomra gondolhatunk. Másrészt, ennek a mintája az ószövetségi sátor, amit Mózes épített. A harmadik, amire még gondolhatunk, ez Péter apostol fogalmazza meg, hogy ti pedig, mint élő kövek, épüljetek föl lelkiházzá. Ilyen vonatkozásban is beszél az ige a templomról, és van még egy vonatkozása, amit múlt héten, aki ott volt a színvateraszon az előadáson, vagy az evangelizáción, ott elhangzott ez az utolsó pont, amit én ki tudnék emelni. A ti testetek a Szentlélek temploma. És továbbiakban ezzel egy pontjával szeretném, hogyha foglalkoznánk. Ez az utolsó pont, ez Pál apostol gondolatmenetében, leveleiben egy nagyon hangsúlyos pont. Korintusbéliekhez írt első levél, harmadik fejezet, 16-17. Versében megfogalmazza, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Szóval, hogy olvassuk tovább a fejezetet, 1 Korintus 6.19-ben újból visszatér erre, ugyanezt a gondolatot megfogalmazza, hogy ti testetek a Szentlélek temploma. Aztán a Korintusbéliekhez írt levél második levélben újból visszatér erre, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Aztán a 6. fejezet 16. versében is. A két levélben négyszer, ha szövegkörnyezetet megnézzük, akkor jelentős terjedelmű témával foglalkozik, jelentős időt tölt azzal, hogy gondolkozzunk arról, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. És egyesével nem olvasnám föl mindet, az igehelyeket meg lehet jegyezni, illetve majd szívesen adom bárkinek, érdemes foglalkozni vele. De hogy ez nem egy olyan dolog, ami egy mellékes része a szentély szolgálatnak, mert Pál apostol többször visszatér arra, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Ezzel kapcsolatban Jézus élete 125. oldalról szeretnék egy rövid szakaszt felolvasni, és pontokba szedni, hogy mit ír Ellen White a templom megtisztításával kapcsolatban. Jézus életéből az ő templomában című fejezet, ugye ebből a piros kiadásból fogom olvasni, 125. oldalról. És szeretnék, hogyha egy pontokba szednénk azokat, hogy mi mindent ír Ellen White, amikor a templom megtisztításáról ír, amikor Jézus Krisztus ugye a földi élete során bement a templom és megtisztította. Azt írja, a templom megtisztításával Jézus kijelentette messiási küldetését, és megkezdte munkáját. Tehát a templom megtisztításával megkezdte az ő munkáját. A templomot, az isteni jelenlét lakhelyül emelték, hogy szemléltető példa legyen Izrael és a világ számára. Örök időktől fogva az volt Isten célja, hogy a ragyogó Szent Szeráftól az emberig minden teremtett lény templom legyen, amelyben a Teremtő lakozik. A bűn miatt az ember megszűnt Isten temploma lenni. A bűnnel szennyezett világosságtól elfordult szív már nem tükrözte az isteni dicsőséget. Isten fiának testetöltésével azonban megvalósult a menny terve. Isten az emberben lakozik. És megmentő kegyelme által az emberi szív újra templomává lesz. Isten úgy tervezte, hogy a jeruzsálemi templom állandóan tanúsítsa. Minden léleknek lehetősége van rá, hogy ezt a nagyszerű rendeltetését betöltse. Azonban a zsidók nem értették meg az ünnep, az épületi jelentőségét, melyre oly nagy büszkeséggel tekintettek. Nem ajánlották föl magukat Isten lelkének szent templomául. A jeruzsálemi templom udvarait betöltötte a rengeteg szentségtelen üzérkedés, és ez nagyon jól jellemezte az érzéki gyönyörök szentségtelen gondolatok jelenlététől beszennyezett szívtemplomát. Kicsit későbbi gondolatot, ez rövid lepszakasz lesz. Nem tudjátok-e, hogy a Korintus Bélekhez írt levélből idéz, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. És azt írja, hogy jelenléte megtisztítja, és megszenteli a lelket. Az így az Úr szent templomává lesz, és Isten hajlékává a lélek által. Ha ezeket a pontokat egymás alá rakjuk, akkor kiderül az, hogy a templom, mint olyan, az az Isten jelenlétének a helyszíne. És gondolhatunk, nem tudom, emlékszünk még a felsorolásra, a mennyei templom most Jézus Krisztus jelenlétének a helyszíne. Erre igaz ez a kijelentés. Az Ószövetség is át arra, ha gondolunk, mi történt, amikor Mózes felszentelte a templomot? Ott megjelent, és betöltötte az dicsőségével a templomnak a templomot. Hogyha gondolunk a gyülekezetre, gondoljunk csak egy felházi eseményekre. Akkor egy szívvel lélekkel voltak, ott megjelent közöttük. Ugye épüljetek föl lelkiházzá. Ők is betöltötték ezt a funkcióját, mint templom. És van egy utolsó, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. És így sorba végig mehetünk, hogy mi mindent írelem vájt. A szemléltető példát kiemeli. És mit szemléltet? Azt, hogy az Isten eredeti célja, hogy a Szent Szeráfoktól az emberig minden teremtett lény az Isten temploma tudjon lenni. Mi az Isten temploma lesünk. Amikor az Ószövetségi Sántort szemléljük, akkor annak van személyesen ránk a mi szívünk megtisztítása, a mi testünk, mint a Szentlélek temploma megtisztítására vonatkozó tanulságai. A bűn ezt megtörte, Krisztusban ez helyreállt, ugyanis Krisztusban lakozott teljességgel az Isten lelke, igaz? Ezt kimondja az ige. Krisztus jelenléte megtisztítja és megszenteli a lelket, így szent templomá lesz a lélek által. Ezzel az utolsó gondolattal majd még fogunk foglalkozni, ezt ne felejtsük el. Van egy tanulmány, amit a Kerak Miskolc Pikáza képgyűjteményében megtalálható, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki eddig nem ismerte, és ez nyomtatott formában is megtalálható, a Szentély a mennyben és a szívben című tanulmány. Ezeket, hogyha véglapozzuk, akkor amiket így eddig általánosságban elmondtam, ezeket mind megtalálja, de ennek a tanulmánynak van egy nagyon érdekes oldala, ezt szeretném, hogyha megnéznétek, erről az oldaláról beszélek, mert van egy pont, ami fölött nagyon könnyen átsiklunk, és későbbiekben ezzel foglalkoznánk. Ez a tanulmány advent hitünk központja leír nagyon sok időrendi táblázatot, hogy milyen esemény miután fog bekövetkezni, de egy központi gondolata, hogy van a szentélyben, van a szentély a mennyben, de ugyanúgy a szívben a mi testünk a Szentlélek temploma. A szívben ez hogyan megy végbe? És itt, amire most szeretnék utalni, ezen az oldalon, ez a középtáj található ez a kis gondolat, két állapotot hasonlít össze, illetve többet is, de most csak kettőt szeretnék kiemelni ebből. Akkor azon gondolkodik, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, akkor párhuzamba hozza az embert, az emberi szívet, és annak megtisztítását a templom megtisztításával. Két kijelentést tesz a megtért és a megszentelt szívvel kapcsolatban. Az egyik kijelentés a megtért emberről, hogy egy megújult szívet nem lehet egészében szentnek nevezni, ugyanis a megtért elmében megmarad a bűnnek az emléke. Egy megtért ember, annak ellenére, hogy ő akarja az Istent követni, nem lehet azt mondani, hogy ő mindenestől fogva szent, a szíve, mert ott van benne a bűnnek az emléke. Ezt a kijelentést teszi, nagyon sok igeverset és Ellen White idézetet hoz mellé, és ezt a ábrát helyezi mellé. Ez az alaprajza lenne az ószövetségi sátornak, ahol van a külső rész, és van a belső rész. A szentély és a szentek szentje. Azt mondja ki, hogy egy megtért ember az a szíve bár megtért, de ott van a bűnnek az emléke, nem lehet emiatt egészen szentnek nevezni. Ugye ez szemlélteti a külső és a belső részét a szentének. Aztán az elpecsételt emberről viszont egy másik érdekes kijelentést tesz. Azt mondja, hogy az ítélet és a végső engesztelés megtisztítja az elmét. Tehát az ítélet és a végső engesztelési munka megtisztítja az elmét, az élőkön végrehajtott ítélet és a késői esővel karöltve meghozza a teljes megszentelődést, és azután hoz egy újabb ábrát, ami pedig így néz ki. Van a külső rész, ami a test, testet jelképezi, és a szívet. Az egyik az elkövetett bűnök, és azoknak azokért való bocsánatkérés, a belső rész pedig a bűnnek az emléke. Hogyha ezt most kicsit fölelevenítjük az ószövetségi ünnepkört, hogy az hogy zajlott, akkor eszünkbe jutott, hogy amikor valaki elkövetett egy bűnt, akkor az állatot megölte, megáldozták az állatot ezen a részen, bűnbocsánatot nyert. De eltörölve nem lett. Hanem a bűn be lett hárítva a legbelső részbe. Meg lett bocsájtva, de nem lett eltörölve. A főpap évenként egyszer mit csinált? Amit addig megbocsájtottak, de nem töröltek el, nem lett elfelejtve, hanem az ott volt a legbelső részben, évenként egyszer bement és eltörölte. Ennek mintájára hirdetjük azt, hogy 1844 óta Krisztus a bűn, most hogyha ezt a szó szerint is átorra értjük, a bűn eltörlésének munkáját végzi. Amit egész évben odahárítottak, azt eltörli, megsemmisíti, sátánra hárítja. Tanulmány azt mondja ki, hogy ez a munka megtisztítja az elmét, és eltörli a bűnöket. Hogyha igaz az, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, igaz, hogy az példa, ugye, emlékszünk az Jézus életéből, amit olvastunk? Az Isten célja a templommal, hogy szemléltető példa legyen. Az Isten akarata az volt, hogy a Szent Szeráftól az emberig mindenki a Szentlélek temploma legyen, és ő benne lakozzon az Isten. A bűn ezt a folyamatot, ezt a célt megtörte, és Krisztus azért jött, hogy ezt helyreállítsa. Krisztusban lakozott a lélek mindenestől, és az azt is mondja, hogy az ember önmagától ezt nem tudja megtenni, de akiben lakozik benne, akiben Nincs bűn, az visszanyerte az eredeti célját. Azt mondja ez a tanulmány, hogy az ítélet, ez az 1844-től végzett Krisztusnak ez a munkája, a megtért ember életében, megtért ember életéből ezt a fekete részt távolítja el. Ez mit mond a tanulmány? A bűnnek az emlékét. És ezzel kapcsolatban, hogyha folytatjuk tovább a gondolatmenetet, két igeverset állít egymás mellé. Jeremiás könyvéből nagyon jól ismert az igevers, hogy Júda vétke vastollal és gyémánt heggyel van felírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvára. Fel van vésve a szívük táblájára Júda vétke. Ha ezt megpróbáljuk azonosítani, ezeket a jelképeket, amiket ő használ, Júda kit jelképez? Ugye az Isten népét, igaz? Az Isten népe föl van vésve az ő szívük táblájára, oltáraik szarvára. Bűnbocsánat, bűnbánat eseménye az megjelenik ebben az igeversben. De azt is kimondja, hogy bár, mondjuk tovább lehozok, hogy a képek is láthatók legyenek, bár a bűnbocsánat megtörtént, de a bűn eltörlés a szívük táblájára felvésett, az nem tűnt el. Az ott van. Júda vétke, erre szoktuk mondani, hogy az öröklés, vagy meg a szokás törvénye, stb. Ilyen fogalmakat szoktunk erre használni. Az elpecsételt emberrel kapcsolatban viszont nagyon érdekes igeszakaszt hoz elő. Úgy szintén Jeremiás könyv, ugye Jeremiás 17.1-ből olvastuk ezt a Júda vétke vastollal, és az 50. fejezethez tereli a figyelmünket. Az 50. fejezetnek a felépítését, hogyha megnézzük, csak ki egy-egy gondolatot emelnék ki belőle. A nyolcadik vers egy az egybe a fussatok ki Babilonból, én népem, gondolat szólal meg. Így szól, hogy fussatok ki Babilonból, és jöjjetek ki Káldea földjéről, és olyanok lesztek, mint a kecskebakok a nyáj előtt. Azt mondja Jeremiás 50. fejezet, hogy egy olyan időszakról beszél, ami a mi feladatunk. Az advent nép üzenete, ugye, fussatok ki belőle, ez mi hármas angyali üzenetünknek az egyik kulcs gondolata. És ezzel kapcsolatban az a 20. vers, ugye ez volt a 8. vers, és a 20. versben azokban a napokban és abban az időben azt mondja az Úr, kerestetik Izrael bűne, de nem lesz. Júda vétkei, de nem találtatnak. Kerestetik Izrael bűne, de nem lesz. Júda vétkei, de nem találtatnak. Mi történik akkor, amikor egy főpap a nagy engesztelési nap előtt keresi Izrael bűneit? Oda megy a szent sátorhoz, és ott vannak a vérnyomok. Amit egész évben odahárítottak, ott van egyértelműen a bizonyítéka. Ott vannak a bűnök. Mi történik akkor, amiután elvégzi a főpap az ő szolgálatát, bemegy a templomba, és nincs ott semmi, mert megtisztította már. Ha igaz az, hogy Krisztus most ezt a főpapi munkáját végzi, és a mi testünk a Szentlélek temploma, mi történik akkor, amikor Krisztus befejezi ezt a munkáját? Ugye azt mondta Jeremiás 17.1, hogy Júda vétkei, bár az áldozati rendszeren már keresztül ment, mert az oltáraik, az megjelenik ez a kép, az oltárkép. Bár én bocsánatot kértem a bűneimért, de az eltörlés munkája itt még nem fejeződött be. De azokban az időkben, amikor azt kell kiáltani, hogy fussatok ki belőle én népem, és ez még előttünk áll, ez a hármas angyali üzenet hangos szóval való kiáltása, akkor kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz. Ez nem azt jelenti, számomra ez igevers, hogy igazából mindannyian tudjuk így egymásra kacsintva, hogy emlékszel, hogy milyen volt az a bűn, hogy tudjuk mindannyian, meg igazából megvannak azok a bűnök is, és föl vannak azok halmozva az emlékekben, de nem beszélünk róla, hanem kifejezetten azt mondja az ige, hogy kerestetik Izrael bűne, de nem lesz. Júda vétkei, de nem találtatnak. Azt fogalmazza meg, 17.1, azt mondja, hogy Júda vétke őt szívük táblájára, a legbelső részbe föl van írva még, de abban az időben már nem lesz. Ellen White, Pátyák és Proféták című könyvéből szeretnék ezzel kapcsolatban két szakaszt idézni. Az egyik a 315. oldalról, ebből a kék kiadásból. 315. oldalon ezt írja Ellen White, a Szentély és Szolgálat című fejezetben. Egy nagyon rövid, 3-4 soros bekezdés. Amint a végső engesztelés alkalmával az igazak bűneit kitörlik a mennyei könyvekből, és soha többé nem emlékeznek meg azokról, és senkinek nem jut az az eszébe, úgy itt jelképesen kivitték azokat a pusztába, és örökre elkülönítették a gyülekezettől. Még egyszer olvasom. Amint a végső engesztelés alkalmával az igazak bűneit kitörlik a mennyei könyvekből, és soha többé nem emlékeznek meg azokról, és senkinek sem jut az az eszébe, úgy itt jelképesen kivitték azokat a pusztába, és örökre elkülönítették a gyülekezettől. Másik ehhez hasonló gondolat, az egy kicsit konkrétabban a mi időszakunkról szól, mert ez egy általános szentélyszolgálatról szóló szakasz. A 161. oldalról, a Jákobi éjszakával kapcsolatban. Ezt írja ez a bekezdés. Ha Jákob, ez ismerős szakasz, csak az utolsó mondatát szeretném kiemelni. Ha Jákob előzőleg nem bánta volna meg bűnét, az elsőszülöttségi jog csalással való megszerzését, Isten nem hallgatta volna meg imáját, és nem őrizte volna meg irgalmasan életét. A nyomorúság idején Isten aggódó és gyötrődő gyermekei is összeroppannának, ha be nem vallott bűnök jutnának az eszükbe. A kétségbeesés kioltaná hitüket, és nem tudnának bizalommal esedezni Istenhez szabadulásért. De amíg mélységesen tudatában vannak méltatlanságuknak, nincsenek titkos bevallatlan vétkeik, és most figyeljünk, Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, és nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Még egyszer olvasom. Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, és nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Van egy másik fordítás, ami a kezünk között forog, a Pátyák és Prófétákban, az ilyen barna fordítás, az egy picit ezt a nagyon határozott megfogalmazást kicsit legömbölyíti, az én megítélésem szerint, és megkértem a fordítót, hogy nézze már utána, hogy az, legalábbis akinek a nevével van fémjelezve az a másik fordítás, hogy nézze már meg, hogy ez pontosan hogy van, meg más embert is, aki igazán jól tud angolul. Itt van, aki tud közületek angolul, az megnézheti. Az eredeti angolban így van leírva ez a szakasz. És ők nem tudják az emlékezetükbe idézni azokat. Úgy fogalmazott a fordító, hogy itt a képességnek a hiánya jelenik meg, az ő szavaival élve. A képességnek a hiánya. Nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, és nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Így kezdődött ez a gondolat, ez a bekezdés, hogy ha Jákob előzőleg nem bánta volna meg bűnét, az elsőszülöttségi jog megszerzését, Isten nem hallgatta volna meg imáját. Összeroppannának, ha be nem vallott bűnök jutnának az eszükbe. De nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Érzik azt, hogy ők Krisztus nélkül semmik. Érzik azt, hogy ők nem tudnak a Szentlélek közössége nélkül élni. Nem tudnak a bűnök fölött győzni. Érzik, hogy gyengék, hogy méltatlanok az örök életre. És vizsgálják az életüket, hogy van-e vajon be nem vallott bűnök. Ha eszükbe jutna be nem vallott bűn, akkor összeroppannának. De nem, de mivel Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Egy olyan határozott kijelentése ezeknek az ige szakaszoknak, ami lehet, hogy sokunknak újszerűen hat. De ez van leírva. Jeremiás könyve azt mondta, hogy Júda vétke vastollal és gyémánt hegyel be van vésve mindannyiunk szívünk táblájára. Ha visszagondolunk az életünk múltjára, akkor fel tudunk sorolni sok mindent. De utána azt mondja, hogy abban az időben, azokban a napokban, amikor Krisztus be fogja fejezni az ő munkáját, kerestetik az Izrael bűne. Az utolsó nem, vagy akik az Isten király székelé állnak, azt mondja róluk az ige, hogy az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Nem találtatik benne álnokság. Amikor az ige azt mondja, hogy nem találtatik benne, akkor nem azt mondja, hogy igazából találtatik, mert van benne, meg hogyha megnéznénk a múltját, akkor nagyon sok minden lenne, de nem beszélünk róla, és ha Isten elé állunk, akkor hát igazából ő is tudja, meg én is tudom, de nem elhallgatjuk, és akkor nagyon fedhetetlen vagyok. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy nem találtatik. Kerestetik, de nem lesz. Azt írja Ellen White egy másik bizonyságtétel, a kiben bízhatunk négy kötetében, hogy mennyei szentek, már itt a földön szentek. A mennybe való belépés nem változtatja meg az embert. Amit Krisztus a főpapi szolgálata során elvégez az emberben, az el lesz végezve, és amikor kilép onnan, elhangzik, hogy aki szent legyen szent ezután is, aki fertelmes legyen fertelmes ezután is, és pont. És az az állapot fog odállni a Krisztus királyi széke elé. Utána még a földi történelem fog folytatódni. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mikor zárul le. De az ige azt mondja, hogy kerestetik, és nem lesz. Mi történik azzal a bűnnel, amit az Isten megbocsájt? Mit ír az ige róla? Hova helyezi azt? A feledés tengerébe. Elveti, mintha soha nem lett volna. Azt mondják ezek az ige szakaszok, illetve bizonyságtételek, hogy talán sokkal többet szeretne az Isten bennünk elvégezni, mint amit mi valaha gondoltunk volna. Sokkal többet jelent az igazi bűneltörlés, mint amit mi valaha gondoltunk. Hogyha csak abban gondolkodunk, hogy Krisztus a mennyei szentében végzi az ő főpapi munkáját, akkor az egy adminisztratív munka, megnyittatnak a könyvek, és nem akarom ezzel az értékét gyengíteni. De akkor az annyit jelentene, hogy Ócsa Imre ezt és ezt is ezt a bűnt elkövette, oda van írva mellé, hogy megbánta, rendezte, és akkor el van felejtve, és akkor eltöröljük. De amikor az Isten király széke elé állok, akkor igazából emlékszünk mindannyian, hogy ott van. Emlékeznénk rá. De azt mondja az ige, hogy amikor ő ezt a munkát végzi, nem lesz többi emlékezés róla. Ismét az előző bekezdést a 315. oldalról. Amint a végső engesztelés alkalmával az igazak bűneit kitörlik a mennyei könyvekből, és soha többé nem emlékeznek meg azokról, és senkinek sem jut az az eszébe, úgy itt jelképesen kivitték azokat a pusztába, és örökre elkülönítették a gyülekezettől. Itt található, hogy kivetített gondolatból szeretnék még egy aktualitást, egy nekünk szóló üzenetet kiemelni. Jákob küzdelmét emeli ki a Ellen White, azt hozza nekünk példaként. Ha Jákob előzőleg nem bánta volna meg a bűnét, az első szülöttség az első szülöttségi jog megszerzését. Emlékszünk a történetre? Az Isten azt mondta, hogy az egyiket szereti, a másikat megveti. Ugye az Ézsaut megvetette, Jákobot meg szereti. Megígérte, hogy Jákob lesz az első szülött. Ő megszerezte, mert meg volt neki ígérve, emberileg. És utána emiatt menekülnie kellett, és amikor jött visszafele, egy olyan élethelyzetben kellett neki bűnbánatot tartania, amikor ő bírt az Isten ígéretével. Az Isten megígérte neki, hogy ő lesz az első szülött. Ezt megszerezte jogosan, jog szerint az övé az első szülöttségi jog, mert az Isten megígérte. És ráadásul, akit az Isten megvetett, az kivont karddal jön ellene, hogy kioltsa az életét. Egy olyan élethelyzetben volt, amikor emberileg nézve jogosan bírta az első szülöttségi jogot, és ráadásul gyilkos szándékkal jött vele szembe valaki, akit ő szeretett volna meglágyítani, akinek a szívét szerette volna meglágyítani. És az Isten mit várt tőle? Az egy dolog, hogy a testvére kegyetlen, és meg akarja ütölni. Az egy dolog, hogy megvolt neki ígérve az első szülöttségi jog. De ez nem mentesíti attól, hogy a megszerzése az bűnös, bűn volt, és ez nem mentesíti őt attól, a kijelentéstől, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket. Aki titeket meg akar ölni, azt szeressétek. Az nem mentesítette Jákobot attól, hiába nagyobb bűne van a testvérének, és most is a cselekedeték, a gyümölcseik, az életük gyümölcsei egyértelműen mutatják, hogy melyikőjük az igaz. Nem mentesíti attól, hogy Jákobnak a személyes, lehet, hogy csak nüansznyi bűnnek tűnik a másikhoz képest, de az ő bűnét rendeznie kellett. Mi történik azzal a bűnnel, amit az ember megbán? A szentéről szóló kép szerint megbocsátatik, de még nem töröltetik el. Ami Krisztus a főpapi munkája nyomán, azt el nem tördi. Amilyen mértékben tudja a szívemből a bűnnek az emlékét is kitörölni, olyan mértékben lesz kitörölve a mennyei könyvekből is az a feljegyzés a bűneimnek a hosszú-hosszú soráról. Amilyen mértékben a szívemet meg tudja tisztítani az ő lelke által, olyan mértékben lesz az én nevem alatti feljegyzések tisztára mosva. Ezzel kapcsolatban még egy gondolatot Jelenések könyvéből. Azt mondja az ige az utolsó nemzedékről, hogy akik megmosták az ő ruháikat a bárány vérébe. Nagyon sokszor ezt olyan oldalról szoktuk megközelíteni, hogy hát igen, csak a bárány vére tud minket megtisztítani, és ez igaz. De ki az, aki megmossa? Hogy fogalmaz az ige? Ezek azok, akik megmosták az ő ruháikat a bárány vérébe. Nem Krisztus jön oda és mossa meg az én. Ő adta a vérét, de nekem kell a bűneimet oda vinnem, hogy Uram, ezt és ezt és ezt a bűnömet most tiszta, a véreddel, hagyd legyen tiszta. Ezt Ellen White egy ige hirdetésében, nagyon meglepődtem ezen a gondolaton, a Mondd el a világnak című könyvnek egy fejezetében foglalkozik ezzel a gondolatisággal. Ellen White egy ige hirdetést szánt erre a kérdéskörre, és nagyon meglepődtem, amikor így határozottan kiemelte, hogy figyeljük csak meg, hogy mit mond itt az ige. Az akik megmosták a bárány vérébe. Csak a bárány vére képes megtisztítani a bűnt. De nekem kell az életemben önvizsgálatot tartanom. Lehet, hogy a másik hibás, és sokkal nagyobb bűnei vannak. És a másik bánt, és ráadásul jogtalanul bánt. De az engem attól nem mentesít, hogy nekem az Isten király széke elé kell állnom. És ha lehetőségem van, olyan mértékű megtisztító munkára, ahol az életemből még a bűnnek az emléke. És még egyszer szeretném olvasni 161. oldal végéről. Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, és nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Emlékszünk, amikor Ellen White, azt hiszem, a tapasztalatok és látomásokban ír arról, hogy találkozott ott olyanokkal, akik korábban elhunytak. És amikor találkozott vele, kérdezték, hogy mondták neki, hogy meséljenek azokról a küzdelmeikről, azokról az eseményekről, amik azóta történtek az ő életükben. És megpróbálták felidézni, csak az fogalmazódott meg bennünk, hogy méltó a bárány. És hála és dicséret hangzott. Most a szombatiskolából még egy zárásul, egy utolsó gondolatot szeretnék idézni, aminek nagyon örültem, hogy most volt ebbe a tanulmányban. Azt mondja, hogy az ötödik kérdésnél, bár azt mond, az arról szól ez a tanulmány, hogy a bűnnek még az emléke is ki lesz törölve, de azt írja Ellen White, a bűnnek csupán egy emléke marad. Megváltunk, örökre viselni fogja kereszt halálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi más emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. Ezt a mondatot sokszor úgy értelmezzük, hogy hát igen, már nem lesz rozsda, meg nem lesz moly, meg már nem lesz ilyen meleg, meg nem lesznek ezek a bogáncskóró, meg a bűnnek a következményei. De lehet, hogy ez a gondolat többet is tartalmaz? A bűnnek csupán egy emléke marad. Megváltunk, örökre viselni fogja kereszt halálának nyomait. Csupán egy emléke marad. Kívánom azt, hogy mindannyian tanulmányozzuk ezt a gondolatot, ezt a gondolatkört. Krisztus a szívünk templomát, az én személyes templomomat, amit azért teremtett, hogy benne lakozzon, azt meg tudja tisztítani. Tanulmányozzuk ezt a témakört, hogy el tudja végezni az életünkben ezt a munkát, és egy megszentelt népe része lehessek. Egy olyan megszentelt nép, aki odáll az Isten királyi széke elé, és nem lehajtott fejjel, hogy hát Uram, hát én is tudom, hogy milyen volt, hanem megszentelt a bűnnek az emlékét is eltörölt munkáját át tudjuk élni, és valóság lehessen az életünkben. Amen.